Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Rövidesen kiderül, hogy milyen a világ legnagyobb hangyafajának a csípése. Új korszak kezdődhet az agykutatásban, a lefekvés időpontja is számít, nem csak az alvás mennyiség. Aztán szó lesz arról is, hogy hogyan sportoljon, ha elmúlt már 40 éves. Hasznos fejlesztés az autistákat segítő applikáció, a copy-paste, vagyis a másolás, beillesztés kitalálójára emlékezünk. Hétköznapi anyag védhet a sugárzás ellen. Terv szerint működnek a magyar műholdak, és jelentősen több víz található a Jupiteren, mint azt, ahogy eddig gondoltuk. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először az erdőterápia jótékony hatásaival foglalkozunk. Kutatások is bizonyítják, testileg és lelkileg is jó a természetben lenni. Bár látszólag egyre jobban eltávolodik az ember az anyatermészettől, a fák között töltött programok fontosságát ma sem lehet kétségbe vonni. A hegymászó túrák, az erdei iskolák és a természetjáró kihívások máig töretlen népszerűségnek örvendenek. Talán ön is érezte már, ha egy nagy túra alatt megmagyarázhatatlan nyugalom tölti el. Az erdőterápia gyakorlata a természetjárás tudományosan bizonyított testi, lelki jótékony hatására épül, mely segít a kikapcsolódásban, a stresszoldásban és az energiaraktárak feltöltésében. A terápia alapja a japán erdőfürdőzés gyakorlata, amelynek célja, hogy az ember megmerítkezzen a természet áldásos légkörében, vagyis minden érzékével befogadja, megtapasztalja az erdőt. Az eredeti módszer keretében terápia vezetők segítik ebben a résztvevőket. Az erdőterápia ugyanis nem egy egyszerű séta. A gyakorlatok alatt semmi nem terelheti el a figyelmet a látvány, a hangok és a szagok pillanatnyi befogadásáról. Az összpontosítás segít kikapcsolni az agy aggodalmas, csapongó gondolatait. A hangsúly azon van, hogy a megtapasztalt dolgokat csak érzékeljék, és ne értékeljék azokat. A terápia egyik hasznos gyakorlatához üljön le a fák között kényelmesen, és összpontosítson befelé a lélegzeteire. Figyelje meg minden apróságot, ami változtat a légzés ritmusán. Lehet ez egy érzés, egy látvány vagy egy hang is. Vagy fordítva, ha észlel valami újat, nézze meg, mennyit változik a légzése. Ez a feladat sok gyakorlással segít a bénító, zavaró gondolatok elengedésében. Erre persze még nem elég néhány alkalom, minél hosszabb távú ismétése van szükség. Egy terápiával egybekötött kirándulás csupán néhány óráig tart. Bár a hatás már ennyi után érezhető, a téma szakértői szerint a rendszeres gyakorlás járul hozzá igazán az egészségügyi előnyök kihasználásához. Egy japán kutatás során kimutatták, hogy az erdőterápia jelentősen csökkenti az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol, azaz a stressz hatására termelődő hormonok szintjét. Egy másik, szinte japán kutatásban ráadásul arra is rámutattak, hogy a gyakorlatok kedvezően befolyásolják a vérnyomást és a többi között az adiponektin szintjét is. Ez utóbbi segíti a vércukorszint szabályozását és az anyagcsere megfelelő működését is. Egy másik tanulmány pedig arra jött rá, hogy a növények által termelt fitoncid vegyületek, melyek a fertőzések ellen védik őket, az emberi immunrendszerre is hatással lehetnek. Magától értetődik, hogy a természetjáráshoz szorosan kapcsolódik a testmozgás is, ami szintén betegség megelőző hatású lehet. Számos jótékony hatása van tehát az erdőterápiának, ha gondolják, próbálják ki. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig maradunk a természetben. Rövidesen kiderül, hogy milyen a világ legnagyobb hangyafajának a csípése.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben kiderül, hogy milyen a világ legnagyobb hangyafajának csípése. Dél-Amerika nyugati esőerdőiben őshonos az a hangyafaj, amelynek csípése olyan komoly tüneteket vált ki az emberi szervezetben, amelyről a kutatók most megállapították, körülbelül 30-szor fájdalmasabb, mint egy mély csípés. A természettudósok egyenesen kijelentették azt is, hogy ez az ember által ismert legrosszabb fájdalom. A test elkezd remegni és a bőr izzad, érezni, ahogy a fájdalom egyre csak terjed, közben felgyorsul a szívverés, de talán még a tudatát is elveszítheti az ember. Nem lehet semmi másra koncentrálni, csak a fájdalomra legalább 3-4 órán keresztül. A Parponera clavata a világ legnagyobb hangyafaja, amely közép- és dél-amerikai dzsungelek mélyén él. Csípése rendkívül fájdalmas, amivel lekörözi a mintegy 5 cm-es japán lódarazsakat, de még a 11 cm szárnyfesz távolságot is elérő trópusi elterjedésű pókölő hősdarazsakat is. A méhekhez hasonlóan csupán akkor bocsátja ki magából az erős mérgét, ha veszélyben érzi magát. Más hangyákkal ellentétben a hangyabolyuk csupán néhány száz dolgozóból áll, ezeket általában a fák gyökereihez építik. A dolgozók a fatövén közlekednek, egészen a lombkoronáig, és csak igen ritkán mászkálnak az avarban. Az úgynevezett 24 órás hangya királynő jóval termetesebb, mint a dolgozói, amelyek nagyon szívósak. Pont olyanok, mint egy szárny nélküli, vöröses-fekete színű, mindig ingerült darázs. Néhány ember aktívan keresi a fájdalmat. Közéjük tartoznak a braziliai Satere Mave törzs tagja is, akik szívesen veszik fel a harcot a 24 órás hangyákkal. A hagyományos szokások szerint a 10 éves fiúknak a férfivá avatási szertartásán egy olyan kesztyűt kell viselniük, amelybe Parponera clavata hangyákat tettek a vezetőik. A fiúk a kezükre húzzák a csípős rovarokkal teli kesztyűt, és megpróbálnak nyugodtak maradni. Ahhoz, hogy valóban férfiakká válhassanak, legalább 20 alkalommal meg kell ismételni ezt az igen fájdalmas szertartást. A hősiességnek természetesen ára van, miután a kesztyű lekerül a kezükről, a végtagok rendszerint hatalmasra dagadnak, és ritkább esetben egy napra akár teljesen le is bénulhatnak. Egyetlen fullánkos hangya szúrása eredendően nem halálos az emberi szervezetre, ám az allergiás reakció fellépése vagy túl sok szúrás elszenvedése bizony komoly veszélyt jelenthet. Korábbi kutatások már rámutattak arra, hogy a 24 órás hangya szúrása a legrosszabb valamennyi fullánkos hártyás szárnyú közt. A nagyon intenzív fájdalomérzet a hangya nevéből adódóan legalább egy napig kitart. Az úzódások, dagadás azonban ezután már gyorsan gyógyul, és a bénulás is szép lassan eltűnik. A hangya csípésében lévő hatóanyag, a poneratoxin nevű neurotoxin 24 óra múlva teljesen kiürül a testből. Ez szinte egy teljesen tiszta neurotoxin. Ez az egyik oka annak, hogy a hangyákat felmerik használni a törzsi szertartásokhoz, hiszen bár rendkívüli fájdalmat okoz, a méreg mégsem halálos. A hatóanyagban szinte nincs allergén vegyület, és a szertartás után a test tele lesz adrenalinnal. Ez az érzés akár hetekre is felpörgetheti az embert. A vegyületet most kissé paradox módon lehetséges fájdalomcsillapítóként vizsgálják. Egyes kutatások ugyanis úgy találták, hogy kis dózisban képes mérsékelni a tüneteket. A Parponera clavata tehát a világ legnagyobb hangyafaja, amelynek a csípése egyúttal a legfájdalmasabb is a kutatások szerint. A folytatásban pedig orvostudomány. Új korszak kezdődhet az agykutatásban, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a lefekvés időpontja is számít, nem csak az alvás mennyiség.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Új korszak kezdődhet az agykutatásban, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Amerikai tudósok szerint az agykutatás új korszaka jöhet el, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel 2 napig is életben tartható és vizsgálható a műtét útján eltávolított agyszövet. Az agykutatás az orvostudomány talán legrégebbi és legbonyolultabb területe. A tudósok főként azért is vizsgálják a szervet, hogy válaszokat találjanak az agyműködés területén beálló változásokra, és lehetséges gyógymódokat dolgozzanak ki. Ez azonban hosszas, bonyolult és gyakran eredmények nélküli munkát jelent. A brit közszolgálati portál említést tesz amerikai kutatók beszámolójáról, akiknek sikerült elérniük, hogy a testből műtét útján eltávolított agyszövetet, vagyis a szerv egy kis darabját még órákkal a beavatkozás után is tanulmányozhassák. Az áttörést az jelenti, hogy az agydarabot képesek életben tartani, vagyis a szervdarab úgy funkcionál, mintha még mindig a testben lenne. Az orvosok szerint bár sokféle tanulmány létezik, az agykutatás területe olyannyira hatalmas, hogy még mindig van, amit egyáltalán nem értünk. Az általuk kidolgozott új eljárás viszont nagy segítséget jelent számukra, hiszen embertől származó élő szöveten át kereshetik a válaszokat a kérdéseikre. Az egerekből vett minták nem olyan jók erre a feladatra, mert a rákcsálók agyának anatómiai tulajdonságai nagyon eltérnek az emberi szervtől, és a különféle sejtípusokból sincs annyi. Ráadásul a kapcsolódási pontok sem ugyanazok, így a kutatásokat több tényező is nehezíti. A tudósok úgy vélik, munkájuk révén az agykutatás új szintjét sikerült elérniük, amelynek gyümölcse idővel a gyakorlatban is megmutatkozhat. Példaként említik a jobb és hatásosabb kezeléseket, vagyis olyan gyógymódokat, amelyek nagyobb valószínűséggel segítik át valamint a pácienst. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, a lefekvés időpontja is számít, nem csak az alvás mennyiség. Nem csupán az a fontos, hogy mennyit alszanak a gyerekek, hanem az is, hogy mikor mennek lefeküdni. A legideálisabb, ha minden nap ugyanakkor kerülnek ágyba. Régóta tudjuk, hogy a fejlődés szempontjából nagyon fontos egy gyereknek, hogy hány órát alszik, ahogyan az is, hogy a napirendjében van-e kiszámíthatóság, rendszeresség. Brit kutatók nemrég 11 ezer 3,5 és 7 éves kor közötti gyereket vizsgáltak meg. Azt találták, hogy azok a 7 évesek, akiknek meghatározott ideje volt minden nap a lefekvésnek és az elalvási idejüknek, sokkal jobban teljesítettek kognitív teszteken, ahol az olvasási, matematikai és térérzékelésüket vizsgálták. Azok a gyerekek viszont, akik változó időben kerültek ágyba, már 3 évesen is sokkal rosszabb eredményt produkáltak, mind olvasás, mind matematika tekintetében. Az alvás mennyisége és a következetes lefekvési időpont, tehát az, hogy nagyjából minden nap ugyanakkor kerüljön ágyba a gyerek, összefügg a későbbi hatásokkal. A kutatásból az is kiderül, hogy azok a gyerekek, akik későn, 9 óra után kerültek ágyba, vagy azok, akik mindig más időpontban tértek nyugovóra, nagyobb eséllyel nem szoktak reggelizni. Inkább náluk van tévé a szobájukban, ezeknek pedig összességében negatív hatása van a tanulási képességekre. Arra is fény derült, hogy azoknál a családoknál, ahol össze-vissza történik a lefekvés, hiányoznak az esti mesék. Ennek hiánya pedig negatívan hat a nyelvi és olvasási képességekre. A gyerekeknek nagyon fontos a napi ritmus, a jól kiszámítható, biztonságot adó napi rutin, és ez az egész szervezetre, sőt az agyműködésre is hatással van. Az esti altatásnak érdemes valamilyen keretet adni, rákészülni és valamilyen szertartáshoz kötni. Ilyen lehet az esti fürdés a vacsora után, beszélgetés, mesélés, éneklés és végül az elalvás. Nem csak az alvás mennyiség, hanem a lefekvés időpontja is számít, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig hasznos tanácsok következnek rövidesen, hogy hogyan sportoljon, hogyha elmúlt már 40 éves, és szó lesz egy hasznos fejlesztésről is, az autistákat segítő applikációról. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy hogyan sportoljanak, ha elmúltak már 40 évesek. A 40 év feletti kezdő sportolókat két csoportra bonthatjuk, azokra, akik valaha sportoltak, és újra szeretnék kezdeni a mozgást, és azokra, akik korábban soha nem sportoltak semmit. Nem feltétlenül vannak előnyben az újrakezdők, hiszen gyakran irreális célokat állítanak fel magukkal szemben. Az agy emlékszik a korábbi teljesítményekre, de mivel a szervezet sokáig passzív volt, az izmok elgyengültek, veszítettek a rugalmasságukból, így az újrakezdés sérülésekhez és kudarcokhoz vezethet. Fontos felmérni a szervezet állapotát és orvosi vizsgálatokra menni a sportolás megkezdése előtt. Javasolt kardiológiai vizsgálat, szívultrahang, terheléses EKG és laborvizsgálat. Érdemes egy sportorvossal átbeszélni a célokat, ugyanis nem mindegy, hogy azért kezd bele valaki a sportba, mert a túlsúlyát szeretné csökkenteni, vagy esetleg a gyorsaságát szeretné maximalizálni. A sportoló teljesítményét tesztekkel kell felmérni, amivel meghatározzák a pulzus tartományait, és a mért eredményeket figyelembe véve tervezik meg az edzést. A kérdés az, hogy mit sportoljon az ember 40, 50, 60 vagy 70 évesen. Fontos, hogy a sportoló jól érezze magát és olyan sportot válasszon, amiben alacsony a sérülés veszély. Nem ajánlott például a box, a küzdősportok, a lovaglás, sokkal inkább a futás, kerékpározás, az úszás vagy a csapatsportok. Az extrém sportokat szintén nem javasolt ebben a korban elkezdeni, és nem ajánlotta a nulláról nagy súlyokat emelgetni az edzőteremben. Személyi edzővel, sportorvosi segítséggel fel kell építeni a mozgást, ennek a folyamatnak saját protokollja van. 6 hónap aktív mozgás után mondható el valakiről, hogy rendszeresen sportol, ennyi idő alatt épül be szokásszerűen a mozgás az ember életébe. Érdemes reális terveket szőni. Aki edzőterembe jár, ne rögtön a legnehezebb súlyzóval próbálkozzon, hanem inkább sokszor emeljen fel kisebb súlyokat. Ha teniszezni kezd, ne akarjon rögtön versenyre is menni. A frusztráció és a kudarc élmények csak elveszik a kedvet a mozgástól, pedig igenis hasznos a sport a 40 év felettieknél is. A sportolás képes kivédeni az öregedés hatásait, fiatalon tart és védelmet nyújt a stroke és különféle agyi infarktusok, a magas vérnyomás és a szívbetegségek ellen. A folytatásban pedig következik egy hasznos fejlesztés, egy autistákat segítő applikáció. Az önállóbb életvitelt teremti meg az autizmussal élő emberek számára egy mobil applikáció, amellyel könnyebben intézhetik hivatali ügyeiket, vagy tervezhetik meg napirendjüket az érintettek, valamint integrációjukat is nagy mértékben segíti, mindennapi életminőségüket pedig javítja. Ennek érdekében fejlesztette ki az alkalmazást az Autisták Országos Szövetsége, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportja. Egy keretrendszerben működik az applikáció, amelybe személyre szabott tartalmakat lehet beletölteni. Például meg lehet tervezni a gyerek napirendjét, hogy mikor megy iskolába, kivel és mivel megy, hogy délután megy-e a nagymamához, ott ebédele, ha igen, ott meddig lesz és mit csinál, hiszen ez mind fontos információ számára. Emellett számos kiegészítő funkciót is tartalmaz, vissza tudnak jelezni például, hogy egy adott élethelyzetben hogyan érezték magukat. Van benne listázó is, így ha képes elmenni egyedül bevásárolni, akkor ide be lehet írni neki, hogy mit kell vennie, így nem felejti el. Mintatartalmak is szerepelnek az abban, ezek pedig a banki, postai, kormányhivatali ügyintézését vagy az egészségügyi ellátást segítik. Lépésről lépésre megmutatja, hogy hogyan tud az érintett pénzt felvenni a bankban. Az alkalmazás közös eszköze lehet a társadalomnak, hiszen így az autisták környezetében lévő személyek, például az ügyintézők vagy a családtagok is jobban együtt tudnak majd működni a mindennapokban az érintettekkel. Most elkezdődött egy tesztidőszak, közel 500-an próbálják ki az appot, nyár végétől pedig bárki számára elérhető lesz. Ennyit tehát arról a hasznos fejlesztésről, amely az autistákat segíti, és a folytatásban is maradunk még a technika világában. Rövidesen a copy-paste, vagyis a másolás-beillesztés kitalálójára emlékezünk, és hallhatnak arról is, hogy hétköznapi anyag segíthet a sugárzás ellen, hogy mi ez, rövidesen kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
És mit, hogy ígértem, a következő percekben a copy-paste, vagyis a másolás-beillesztés kitalálójára emlékezünk itt a tudomány mai állásában. 74 éves korában elhunyt Larry Tesler informatikus mérnök. Az a személy, aki kitalálta a kivágás, másolás, beillesztés funkciókat a korai szövegszerkesztő programokban. Ezek ugye a Ctrl-X, a Ctrl-C és a Ctrl-V. Már annyira a számítógép használat mindennapjaihoz tartoznak ezek a funkciók, hogy az emberben fel sem merül, hogy valamikor ezeket is ki kellett találni. Nem úgy az 1970-es években, amikor a Stanfordon végzett Tesler elhelyezkedett egy elektronikai eszközöket gyártó cég kutatási részlegénél. A vállalat ezen részlege önmagában is legendás. Itt találták ki azt is, hogy a számítógépeket az egér és billentyű kombinációval lehet talán a legegyszerűbben kezelni, de legalábbis az akkoriban is könnyen megvalósítható technológiák közül ezek azok, amelyekkel hatékony az irányítás. Tesler tehát elkezdett itt dolgozni, az egyik első projektje egy szövegszerkesztő program volt. Ennél találták ki a mára teljesen elterjedt funkciót, illetve hozzá a praktikus billentyű kombinációkat. Tesler elkötelezett harcosa volt annak, hogy a felhasználói élmény legyen minél kellemesebb a komputerekkel való munka során. Ebből a gondolatból fakadt az is, hogy a híres kombinációkhoz ezeket a betűket adták meg. Az X, C, V plusz még általánosan a legutolsó művelet visszavonására használt Ctrl-Z mind a hagyományos QWERTY billentyűzet alsó betűsorában helyezkednek el egymás mellett, vagyis egy könnyen megjegyezhető helyen vannak logikusan elhelyezve egymás mellé. A manapság felhasználói tapasztalatnak nevezett terület a számítástechnika nagyon komolyan kutatott, elemzett területe, az utóbbi években különösen nagy a felfutása, köszönhetően annak, hogy számtalan méretű és formájú eszközt használunk a legkülönfélébb feladatokra. Tesler fő gondolata az volt, hogy a használat legyen egyértelmű, vagyis ha A dolog egyik helyen jelent valamit, akkor egy másik helyen is jelentse ugyanazt. Itt sem kell nagyon misztikus dolgokra gondolni, Tesler ma már olyan triviális megoldások alapjait fektette le, mint hogy például ha elkezdjük nyomogatni a billentyűzetet, akkor alapvetően számítsunk arra, hogy cserébe a képernyőn betűk jelennek meg. A korai szövegszerkesztőkben ez egyáltalán nem volt ennyire magától értetődő. 74 éves korában elhunyt Larry Tesler informatikus mérnök, ráemlékeztünk az elmúlt percekben, ő találta ki a kivágás, másolás, beillesztés funkciókat a korai szövegszerkesztő programokban. A folytatásban pedig egy előremutató technikai fejlesztéssel foglalkozunk, hétköznapi anyag védhet a sugárzás ellen. Kutatók régóta keresik a megoldást, amivel olcsó, megvalósítható módon lehet az űrhajósokra ható kozmikus sugárzást kiszűrni a hosszabb űrutazások során. Jelenleg ugyanis még mindig ez az egyik legnagyobb kihívás az űrutazás előtt. Egyrészt a hosszabb utak során az űrhajó sem nyújt elegendő védelmet, másrészt a célállomásokon, vagyis a Holdon és a Marson sem sikerült még megoldani a sugárzás védelmet. Most egy friss kutatás megoldást kínálhat a problémára. Kiderült ugyanis, hogy semmi nem véd annyira a sugárzástól, mint az egyszerű rozsda. Az Észak-Kaliforniai Egyetem kutatása kimutatta, hogy a rozsdapor, ebből is különösen a gadolínium-3-oxid súlyához képest több sugárzást blokkol, mint bármilyen más eddig ismert anyag a világon. A megoldás azért is nagyon jó, mert a segítségével nem kell feleslegesen elnehezíteni az űrhajót. A megközelítésünk arra használható, hogy ugyanazt a sugárzásvédelmet nyújtsa, mint a mostani megoldások, csak 30%-kal csökkentse közben az űrhajó súlyát, tájékoztatott az egyetem kutatója Rob Hayes. Vagy meghagyhatjuk ugyanazt a súlyt, de 30%-kal nagyobb védelmet adhatunk. A megoldás komolyan segíthet a hosszabb emberes űrutazások megszervezésében, akár még ez is lehet az a módszer, amivel az első telepesek eljuthatnak a Marsig. Kiváló védelmet nyújthat tehát a rozsda a sugárzás ellen, erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig maradunk még az űrben. Terv szerint működnek a magyar műholdak, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy jelentősen több víz található a Jupiteren, mint ahogy eddig gondoltuk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Terv szerint működnek a magyar műholdak, ez tehát a következő témánk. Tervezett pályájuk élettartamának felénél járnak a tavaly december 6-án pályára állított ALT-1 és SMOG P nevű műholdak. A jelek szerint minden úgy működik, ahogy a magyar szakemberek tervezték. Az adatok folyamatosan érkeznek a műszerekről, közölte a Budapesti Műszaki Egyetem. A két berendezést egy amerikai magáncég rakétája vitte fel az űrbe és állította pályára. A műholdak a legfrissebb adatok alapján enyhén elliptikus pályán haladnak a Föld körül. Legnagyobb távolságuk a bolygótól nagyjából 400, legkisebb 350 km. Sebességük megközelítőleg másodpercenként 7,2 km. Ez olyan sebesség, amelyet a Földön soha nem érzékelhetünk. A nagyjából 1700 kilométerre fekvő Londont nem egészen 4 perc alatt érnénk el. De a Földet is picivel több mint másfél óra alatt kerülnénk meg. A felbocsátás utáni adatok alapján A műholdak pályán maradásának legkisebb időtartamát 5 hónapra becsülték. Ennek időtartama függ a légkör fékező hatásától az adott magassági zónában, a nap aktivitásától és egyéb paraméterektől is. A becsült pálya élettartam azt jelenti, hogy ezen időintervallum végén következhet be a légkörbe történő zuhanás és megsemmisülés. A műholdakat ennél hosszabb időre tervezték műszakilag. Az AT-1 és a SMOG-P mostanra annyira eltávolodott egymástól, hogy egy antennával is kommunikálhatnak velük a mérnökök és a kutatók. Egymás után érkeznek a Budapesti Műszaki Egyetem antennájának légkörébe, pont olyan ritmusban, hogy mindkét eszköz tud kommunikálni a szakértőkkel, és küldik a tőlük várt információkat. A SMOG-P azt vizsgálja, hogy mennyire terhelt a légkör a különböző rádiós frekvenciasávoktól. Az AT-1 egy speciális szigetelőanyag űrbéli minőségbiztosítási vizsgálatát és tesztelését folytatja. Az akkumulátorok szigetelő rétegei tökéletesen funkcionálnak. Az összehasonlítás miatt elhelyezett referencia szigetelésű akkumulátorhoz képest az új vékony réteg hőszigetelőanyag egyértelműen hatékonyabban szigetel mind a hideg, mind a meleg ellen. Az AT-1 műholdnak a forgása a kezdeti időszakhoz képest lassult, az út elején percenként 4-et forgott saját tengelye körül, mostanra ez 2-re csökkent. Jó hír tehát, hogy mind a két magyar műhold tervszerűen működik. És maradunk még az űrben a folytatásban is, jelentősen több víz található a Jupiteren, mint ahogy eddig gondoltuk. Legalábbis ezt mutatják az amerikai űrhivatal a NASA Juno űrszondájának mérései. A Galileo űrszonda a 90-es években vizsgálta a bolygót, de csak 120 kilométerrel az atmoszféra alatt tudott mérni. A 2011-ben útjára indult Juno már 150 kilométeren tudott mérni a mikrohullámú radiométerével. 6 antennája különböző mélységekben képes egyszerre mérni az atmoszféra hőmérsékletét, amiből a tudósok meg tudják határozni, mennyi víz található a Jupiter egyenlítője körül a légkörben. A Galileo mérései még arra utaltak, hogy a bolygó meglehetősen száraz, ami szembe ment a kutatók elképzeléseivel, mivel ők 10-szer annyi vízre számítottak, mint amennyit az űrszonda talált. A Juno most megerősítette az eredetileg várt számokat. A NASA tisztázta, hogy nem csordogáló patakokról van szó, hanem hidrogén és oxigén jelenlétéről. Ezek a légkör molekuláinak 25%-át teszik ki, bár nem mindenhol. A kutatókat meglepte, hogy területenként változó mennyiségben vannak jelen a légkörben, és a Galileo is valószínűleg egy szárazabb foltot elemzett, és ezt infravörös mérések is megerősítik. A légkörben található víz az oka a földi villámoknál akár 100-szor nagyobb jupiteri villámoknak. Jelentősen több víz található a Jupiteren, mint ahogy ezt eddig gondoltuk. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!